Szent Jeromos egyházatya, egyháztanító, második rész. Szent Jeromos igazi életműve a Szentírás latinra fordítása és kommentálása. Az isteni kiválasztás nélkül alig képzelhető el, hogy el tudta volna végezni ezt a feladatot. Ilyen munkán manapság sok fős munkacsoportot dolgoznak. Ő egyedül dolgozott rajta, és végezte el mintegy 20 éven át ezt a munkát. Nem csak a karizmát, vagyis az ő esetében a kiváló szellemi képességet kapta meg Istentől, és a szorgalmat, amivel a korában egyedülálló hatalmas emberi tudását megszereztem. Megkapta a társakat is. Paula és Eustóchium személyében, akik ebben a vállalkozásában nem csak anyagilag, hanem szellemileg is támogatták. Jeromos Krisztus barátnőinek nevezi őket. Imáik, mint egy pajzsot képeztek körülötte, amely védtem. De Paula és Eustóchium szellemi partnerek is voltak Jeromos számára. Ők is megtanultak héberül. A Szentírás szinte emlékezetből ismerték. Bámulatos emlékező tehetségükkel felbecsülhetetlen szolgálatot tettek Jeromosnak munkája közben. Kéréseikkel és kérdéseikkel olyan inspirációt jelentettek számára, hogy a kedvükért velük együtt, általuk bátorítva, legyőzött olyan nehézségeket is, amelyekkel egyedül nem boldogulhatott volna. Pauláról írja, hogy a Szentírás magyarázása közben, ha akadoztam és kénytelen voltam nem tudásomat nyíltan bevallani, ő ebbe sehogyan sem akart megnyugodni. Inkább arra kényszerített folytonos kérdéseivel, hogy a sokféle vélemény közül megjelöljem azt, amely nekem a legvalószínűbbnek látszott. Jeromos a Szentírás nem csak latinra fordította, hanem a legtöbb könyvét versről versre meg is magyaráztam. Ezek a magyarázatok, Szentírás kommentárok bámulatos olvasottságról, tisztánlátásról tesznek tanúságot. Ezt a hatalmas munkát csak a Szentföldön lehetett akkor elvégezni, mert ott voltak hozzáférhetők a szükséges kéziratok, és ott voltak a szükséges mesterek is, akikkel Jeromos konzultálhatott. Jeromosnak nem csak a több ember által is nehezen elvégezhető munkát kellett elvégeznie, hanem tapasztalnia kellett azokat a gáncsoskodásokat is, amikkel minden újat hozó tudósnak meg kell birkóznia. Az emberek többsége nemhogy nem örül az értékes újnak, hanem gáncsoskodik is. Jeromos így ír erről. Ha kis kosarakat fonnék kákából, vagy pálmalevelket fűznék egybe, senki sem marna belém, senki sem korholna. Most azonban, hogy a megváltó tanításának megfelelően olyan ételt keresek, amely nem romlik meg, és a szent iratok régi útját a tövisbokroktól és a cserjéktől megtisztítani akarom, minden oldalról rám támadnak. Hamisítónak neveznek, ki a hibákat javítom, és azt kiáltják, hogy nemhogy kitépem a tévedéseket, hanem elhintem. Olyan nagy ugyanis a réginek a megszokása, hogy a legtöbbnek még a nyilvánvaló hibák is tetszenek, mert hisz többre becsülik a szépen kiállított, mint a kijavított kéziratokat. Még arra is vetemettek Jeromos ellenségei, hogy egy levelet köröztettek, amely szerint a Szentírás fordítását meghamisított szövegekből készítette. Ezt a levelet úgy terjesztették, mintha maga Jeromos írta volna. A termékeny szellemi munkára az a 3 év adatott meg, ami kolostoruk felépült. Mert a kolostor már nem volt olyan paradicsom Jeromos számára, mint előtte barlangja. A kolostorban már nem élhetett kizárólag tudományának. Az egyiptomi remete telepen látottak mintájára, kolostoraikhoz vendégházakat is építettek. Sok zarándok érkezett a Szentföldre, akiknek a kolostorok vendégházai, zarándokházak is voltak egyben. A kolostort sokan keresték fel közelről és távolról, hogy szellemileg gazdagodjanak. Jeromos kolostori iskolát is alapított, és abban maga is tanított. A folytonos jövés-menés nem kedvezett az elmélyülésnek, és miután felépült a kolostor, nem élvezhette azt a békét, amit pedig Betlehemtől, az Úr szülőhelyétől várt. A korra jellemző vallási harcok színterei voltak a betlehemi kolostorok is, amelyek atyja és egyben az akkori keresztény világ egyik szellemi vezére Jeromos volt. Bármennyire kerülte Jeromos a világot, az mégis keresve kereste őt. Ajtaja előtt sokszor hosszú sorokban álltak a látogatók és a távolról jött futárok. Jeromosnak ez a népszerűsége másokban irigységet és féltékenységet keltett. Még egykori támogatója, Melánia, akinek Jeromos is sok szolgálatot tett, és diákkori barátja és a későbbiekben kísérője, Rufinus is ellene fordult. Csak az irigységgel és a féltékenységgel magyarázható az a rossz indulat és rengeteg gáncsoskodás, amellyel Jeromos részükről találkozott. Nem akarjuk ezeket itt részletezni, inkább csak arra mutatunk rá az ő példájuk révén is, hogy az emberi gyengeségekbe és bűnökbe hogyan tud belekapaszkodni a sátán, és hogyan tudja harcba szólítani az eretnekségeket, a tévtanokat, a hazugságokat, az ostobaságot, a karriervágyat, a hatalomféltést, a népszerűség utáni vágyat és az egyéb jellemhibákat. Csak hogy kátolja a keresztény hit terjedését, csak hogy kárt okozzon a mi üdvösségünknek. Jeromos rengeteget írt, több íródeákot is foglalkoztatott. 117 levele maradt ránk. Művei 9 vaskos kötetet töltenek meg. Nézzünk most néhány gondolatot ezekből a művekből. A sorsnak, a fátumnak való kiszolgáltatottság kedvenc témája volt a Jeromos által is nagyra becsült görög-latin szerzőknek. Ezzel szemben Jeromos egyik oldalról Isten segítségét, a másik oldalról az emberi természet romlottságát és az ördög befolyását hangsúlyozza, és rámutat az ember szabadságára, aki egyik vagy másik oldalra állhat, és szüntelenül választhat a jó és a rossz között. Isten szabad akarattal rendelkezőknek teremtett minket, írja. Sem erényre, sem bűnre nem visz rá minket a kényszerűség. Mert ahol kényszerűség van, ott nincs korona. Miként jó cselekedeteinkben Isten segít, hogy azokat elvégezhessük, úgy a bűnben a romlott természet az, amely felizgat, és az ördög, aki ezt befejezi. Mikor ugyanis látja, hogy a krisztusi alapon szalmából, fából, nádból építünk, ő égő zsarátnokot helyez el alája. Építsünk hát aranyból, ezüstből, drága kövekből, és nem mer majd kísérteni. Bár teljes biztonság ezekben sincsen, mert az oroszlán lesben áll, elrejtőzve, hogy megölje a vigyázatlant. Jeromos arra bátorít, hogy bukásainkat, eleséseinket ne szégyeljük, hanem bátran és őszintén tárjuk fel olyan előtt, aki segíteni tud rajtunk. Ha az ördög valakit megmar, írja, és a bűn mérgével az illetőt megmérgezte, és ha hallgat az, aki megsebesült, és nem tart bűnbánatot, sem sebét nem akarja bevallani mesterének, aki azt meg tudja gyógyítani, nem fog meggyógyulni. Ha ugyanis a beteg szégyelli sebeit az orvosnak megmutatni, az orvosság az ismeretlen bajt nem gyógyíthatja meg. Nagyon sokan fordultak Jeromoshoz vallási, különösen pedig a Szentírásra vonatkozó kérdésekkel. Ismert volt szinte az egész római birodalomban. A másik nagy nyugati egyházatyával, Ágostonnal is levelezésben állt, de mivel a posta akkoriban nem volt annyira megbízható, több levelük nem jutott el a címzethez. Ebből sajnálatos félreértések és ellentétek támadtak a két nagy egyházatya között. Jeromos életének a végét beárnyékolták a birodalomba betörő barbár népek támadásai. Amikor az a hír járta, hogy a hunok közelednek, Jeromos a földközi tengeren hajókat vásárolt, hogy kolostorainak a szerzetesei azon evezzenek át Ciprus szigetére. A hunok azonban nem keltek át a Libanon hegységen, ezért Jeromosék nagy hálaadás közepette visszatérhettek kolostoraiba. Jeromos Betlehemből siratja, amikor Alarik kútjai végigrabolják Róma városát. Hiába keresett tudományos munkájában vigaszt, képtelen volt dolgozni. Így ír Róma pusztulásáról. Bizonyos, hogy aki anyától született, meg is fog halni, és nincs az a kézzel csinált munka, amelyet a rozsda meg nem támadna, s végül az idő meg ne emésztene. De hát Róma! Ki hitte volna valaha, hogy ez a város, amelyet győzelmei a világegyetem fölé emeltek, egy napon eressék, és népének nem csak anyjául, hanem sírjául is szolgáljon. E királynő város leányai most tengerpartról tengerpartra, Afrikában, Egyiptomban és keleten bolyonganak. Leghíresebb polgárai kenyeret kordulnak Betlehem kapujában, és mivel mindnyájuknak nem adhatunk, legalább könnyeket adunk, és velük együtt sírunk. Jeromosnak sokszor kellett életében rabata mellett állnia, hozzá közelállókat vigasztalnia. Paula még Rómában temette el egyik leányát. Halála miatt vigasztalhatatlan volt. Olyan mélyen érintette Blezilla halála, hogy napokon át nem vett magához semmi ételt, és senkit sem akart fogadni, még Jeromos sem. Végül Jeromos levele vigasztalja meg, állítja ismét talpra. Először a kislány erényeire mutat rá, majd az Isten akaratában való megnyugvás fontosságára hívja fel a figyelmed. Ezek után Jézus szájába, végül az elhunyt kislány szájába adja a szavakat. Tiratom a szentséget, kezdi levelét, az irgalmasságot, a fedhetetlen tisztaságot, sírok, mert mindezek az erények az ő halálával megszűntek. Nem mintha gyászolnunk kellene halálát, hanem mivel mélyen szomorkodnunk kell, hogy ilyen példaképet többé szemlélni nem tudunk. De mit is teszünk? Meg akarjuk tiltani az anyának a sírást, és magunk is sírunk. Nem jó vigasztaló, akit saját fájdalma legyőz. Sokszor fordult meg elmémben a gondolat, miért élvezik istentelen aggasztjánok a világ javait, és miért hull el a bűntelen ifjúság élete virágában. Jó az Isten, és mindennek, amit tesz, jónak kell lennie. Egyetlen fiút ragad el a halál, kemény megpróbáltatás, de elviselhető, mert magához vette az, aki őt adta. Egészséges vagyok, hálát adok a Teremtőnek. Betegeskedem, ebben is dicsőítem Isten akaratát. Miért szomorkodunk, amikor valaki meghal, hisz nem azért születtünk, hogy örökké itt maradjunk. Sajnálni csak azt a halottat kell, akit a kárhozat fogad be. Nekünk azonban, akiknek kimulását angyalok kara kíséri, kiknek Krisztus jön elébe, inkább azon kell szomorkodnunk, ha tovább lakozunk a halálnak e lakában. Nem félsz-e, hogy az üdvözítő azt mondja neked, te haragszol, Paula, mert a te lányod az én leányom lett? Méltatlankodol az én ítéletem felett, és lázadó könnyekkel irigykedel rám. Megtagadod magadtól az ételt, nem böjtölési buzgóságból, hanem fájdalomból. Az ilyen böjtölést nem kedvelem, sőt ellenemre van. Ha élő hittel hinnéd, hogy leányod él, sohasem sírnál amiatt, hogy jobb létre ment át. Emlékezetedbe visszatér az ő társasága, kedvessége, beszéde, és most nem bírod elviselni ezek hiányát. Nos, megbocsátunk az anyai könnyeknek, de mégis mértéket akarunk látni a fájdalomban. Ha mint szülőt nézlek, nem kifogásolom sírásodat, de a keresztény, sőt szerzetes nő nevek kizárják az anyát. Még friss a seb, és a legkíméletesebb érintés sem gyógyít, hanem inkább fájdalmat okoz. Ami azonban az idő múlásával csillapodik, miért nem győzi azt le a józan belátás? Légy kérlek kímélettel leányod iránt, aki már Krisztussal uralkodik. Légy kímélettel Eusztóchium iránt, aki még kiskorú, és téged tekint mesterének. Dühöng most az ördög, s miután már az egyik gyermeket a dicsőségben látja, a másikban keresi azt a győzelmet, melyet az elsőben elveszített. Aki övéi iránt túlságos kegyelettel viseltetik, az kegyetlen Isten iránt. Olyan könnyek, amelyek nem ismernek mértéket, elítélendők. Te pedig jaj veszékelsz, és ha rajtad múlik, öngyilkosságot követsz el. De kegyesen betír hozzád Jézus, és azt mondja, mit sírsz? Nem halt meg a leányzó, csak alszik. Ne vessenek csak ki a körülállók, ez a zsidóknak a hitetlensége. Téged is, ha leányod sírjánál ájuldozni fogsz, így fog feddeni az angyal. Mit keresed az élőt a holtak között? Így tett Mária Magdolna is. De meghalva az Úr szavát, amellyel őt megszólította, lábaihoz borulva ezeket hallotta. Ne érincs meg, mert még nem szálltam fel atyámhoz, vagyis nem vagy érdemes érinteni a feltámadót, kiről azt hitted, hogy halva fekszik a sírban. Mit gondolsz, mi kínos gyötrelmeket szenved a mi Blezillánk, amikor látja, hogy Krisztus haragszik reád? Ő kiáll tehát most feléd, ha valaha szerettél engem, anyám, ha a te emlőidet szoptam, ha a te tanításodon nevelődtem, ne irigyeld tőlem dicsőségemet, és ne tégy olyasmit, ami miatt örökre elválasztatnánk egymástól. Azt hiszed, árva elhagyatottságban vagyok? Helyetted Mária az enyém, az Úr anyja. Sokakat látok itt, akiket azelőtt nem ismertem. Ó, mennyivel jobb ez a társaság! Sajnálsz engem, hogy elhagytam a világot. Én meg a ti sorsotokat sajnálom, akik még a világ börtönében sínlődtök, akiket naponta hol harag, hol bírvágy, hol kévágy és mindenféle szenvedély romlásba sodor. Ha anyám akarsz lenni, azon légy, hogy Krisztus tetszését találja benned. E halál eset után hagyta el Jeromos annak idején Rómát, ahol egyszer rosszallóan megkérdezték tőle, miért csak nőket tanít. Így válaszolt. Kevesebbet foglalkoznék nőkkel, ha férfiak többet érdeklődtek volna nálam a Szentírás felől. Őt magát személyesen, majd Paula, és azt követően Eustóchium halála érintette mélyen, azért is, mert már maga is öreg volt. Egyik életrajz írója szerint öregségében támaszát, küzdelmeiben bajtását, szomorúságaiban vigasztalóját, kislelkűségében bátorítóját, tudományos munkásságában segítőtársát, lelki életében hathatós buzdítóját veszítette el Paulában. E fájdalom valósággal összetörte Jeromost. Az évek múltával lassan mindentől megfosztva, Jeromos kezdett eltávolodni mindentől, ami korábban oly közel állt a szívéhez. Saját maga ezt így fejezte ki. Aki a halálra gondol, az hamarosan mindent megvet. Kimerülten és vakon tért meg Urához 419 vagy 420. szeptember 30-án. Élete szakadatlan harc volt. A kortársak szerint Jeromos nem volt könnyű természetű ember, sőt, olykor kíméletlennek tűnt, mert nála az igen igen, a nem nem volt, ahogy a Szentírásból tanultam. Másoktól is ezt várta el. Élete végéig megőrizte a legszigorúbb, mai szemmel talán túlzónak is látszó aszkézis gyakorlatait, de végig elkísérte betegesen izgulékony és érzékeny természete is. A túlzott aszkézis és az érzékeny természet egymással negatív módon is szövetségre tudtak lépni bennem. ha vitatkozott, bántó éllel is tudott fogalmazni. Emiatt is támadták ellenfelei, nem csak igaz hitűsége miatt. De ez utóbbi az, amiben Jeromos igazán kiemelkedik. Igaz hitűségben és a római egyházhoz való hűségben a többi egyházatyát is megelőzi. Damaszusz pápának még Kalkhiszi remeteségéből így írt: senki mást nem követek, mint elsőt, csak Krisztust egyedül, és egyházi közösségben akarok veled, vagyis Péter székével maradni. Tudom, hogy erre a sziklára, mint alapra épült az egyház. A másik két kortárs egyházatyával, Ambrussal és Ágostonnal összevetve, ő a legtanultabb. Később ezzel a címmel ruházták fel: Doctor in Exponendis Scripturis Maximus. A Szentírás értelmezés legnagyobb doktora. A köztudat őt betlehemi oroszlánnak tartotta, aki oroszlánként védelmezte a keresztény hitet. Valószínűleg ezért született róla az oroszlán legenda. E legenda szerint egyszer egy óriási oroszlán sántikált be Jeromos cellájába, és feléje tartotta lábát, amelybe egy nagy tövis fúródott. Jeromos kihúzta a tövist és bekötözte az oroszlán lábát. Az oroszlán olyan hálás volt ezért, hogy többi nem szakadt el tőle. Ott hevert lábainál, vagy kinn a mezőn a kolostor szamarait őrizte, vagy ha kellett, maga is teherhordónak állt be. A vadállatnak ez a bájosan mesés megszelídülése a szimbólumok nyelvén az emberben feszülő indulatok, aszkézis, kemény önfegyelem általi megfékezésére, megszelídítésére utal. A Szentírás ismeretének a fontosságát plasztikus tömörséggel így fogalmazza meg Jeromos: a Szentírás nem ismerése Krisztus nem ismerése. Az egyház atyák közül a legtudósabbnak, Jeromosnak a szavai figyelmeztessenek minket a Szentírás elmélyült tanulmányozására és alapos ismeretének a fontosságára.